Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Néhány ilyen érdekes adat azért, hogyha például egy szűzpapírt állítunk elő, akkor ahhoz körülbelül 400 köbméternyi vízre van szükség, míg egy tonnányi újrapapírnak az előállításához már csak 100 köbméterre.
A társadalom egyre tudatosabb a higiéniai termékekkel és azok összetételével kapcsolatban. A CEVA felmérése szerint szinte minden második fogyasztó odafigyel a higiéniai termékek környezeti hatásaira. Mégis még mindig komoly környezeti problémát jelent a fürdőszobai termékek összetétele és csomagolása. Lehet-e zöldebbé tenni a szépségápolást és a higiéniát? Mire van szükség ahhoz, hogy javuljon a jelenlegi helyzet? Mennyi papírt pazarlunk a higiéniai termékekkel? Kumpedinával, környezetkutatóval, a hulladékmentes.hu alapítójával és szakmai vezetőjével beszélgetünk. Szia, Dina!
Szia, köszönöm a meghívást!
Mennyire elterjedt ma kozmetikai és higiéniai iparban a környezettudatosság? Mi az, amire érdemes ilyenkor figyelni?
Szerintem először azt tisztázzuk, hogy a környezettudatosság a szépségiparban, meg így a kozmetikai termékek terén, az igazából kéz a kézben jár az egészségtudatos termékekkel is. És innentől kezdve igazából a kettő annyira nem elválasztható, hogy beszélhetünk itt a műanyagoktól kezdve a kozmetikumokban megtalálható különböző negatív hatással bíró összetevőktől kezdve egészen odáig, hogy mi az, amiket érdemes lenne helyettük használni. De összefoglalóan azt tudom mondani a kérdésedre, hogy haladunk. De azért még elég széles a skála, és egy elég magas fokozatú tudatosság szükséges a fogyasztók részéről ahhoz, hogy a megfelelő kozmetikumokat tudjuk, vagy bármilyen egyéb szépségipari eszközöket tudjuk megtalálni. Tehát itt azért még az ökocímkék figyelésétől kezdve az összetevők, az inci átsilabizálásán keresztül elég sok minden az a terület, amire itt azért még lehet bőven fókuszálni.
Uh-huh. Tehát akkor a bőrbarát és az egészségtudatos kozmetikai termékek azok a környezettudatos termékekkel együtt járnak. Tehát ez nem egy vagy-vagy, hanem kéz a kézben van ez a kettő, ha jól értem.
Igen, igen, abszolút, hogy csak az egyik legegyszerűbb példát mondjam erre neked, kismillió dezodorszözőt tudunk ugye választani a polcokon, azt már azért szerencsére egyre többen tudják, hogy az alumínium sókat tartalmazó dezodorok, azok károsak tudnak lenni, ennek köszönhetjük azt egyébként, hogy az izzadást gátolják, viszont egészségtelen dolog az izzadást gátolni. És hogyha olyan alumínium sómentes dezodorokat keresünk, ezeket ugye általában már a natur kozmetikum részlegen tudjuk megtalálni, amit főként szódabikarbonát, illetve szénoxidot használnak, mint nem izzadásgátló, hanem az izzadás kellemetlen mellékhatásaként keletkező szagoknak a mérséklését, a basziknak a visszaszorítását szolgáló összetevő. Szóval, hogyha ezeket használjuk az alumínium sós dezodorok helyett, akkor egyrészt környezettudatosabb megoldást választunk, másrészt gyakorlatilag a saját egészségünknek is csak jobbat teszünk vele.
Uh-huh. És alapvetően milyen környezeti problémák vannak ezekkel a higiéni és kozmetikai termékekkel? Korábban ugye beszéltünk a podcast előtt arról, hogy a műanyag szennyezés kifejezetten probléma. Erről tudnál nekem egy kicsit beszélni?
Igen, igen. Hát a műanyag szennyezés az olyan szinten globális probléma, hogy a kozmetikumok terén is nem csak a külső csomagolásban gondolkodhatunk, hanem sajnos a beltartalmi értékeknél is ez abszolút megjelenik. Az a látványos dolog, ugye, amikor azt látjuk, hogy valami egy műanyag csomagolásban van, az ideális eset az, hogyha ez már eleve újrahasznosított, vagy újrahasznosítható, és az adott városban, országban, településen meg is van erre a technológia. Ez egyszerűen azért fontos, mert attól még, hogy egy műanyag újrahasznosítható, az nem biztos, hogy valóban újra is fog hasznosulni megfelelő technológia hiányában. Ami viszont itt megint csak visszakanyarodik az egészségtudatosság kérdéséhez, az az, hogy mi van benne. És sajnos a szépségipar az olcsóbb termékek előállítása érdekében az egyébként természetes anyagokat is alkalmazható összetevők helyett nagyon gyakran mikroműanyagokat tesz a különböző kozmetikumokba, egészen konkrétan a bőrradírozóktól keresztül, a fogkrémeken át, akár a púderekben, körömlakokban is megtalálhatóak ezek a mikroműanyagok. Ezek ugye azok az egészen apró, kicsi műanyag darabkák, amiket célzottan így gyártanak le az iparákban, és 5 mm-nél kisebb a méretük, az átmérőjük. A probléma velük igazából az, hogy ugye amikor használjuk, teszem azt egy mondjuk egy arcradírban, akkor ez egyenesen belekerül a vízhálózatba, azt nem tudják onnan kiszűrni, mivel egészen apróak, és sajnos tudjuk, hogy a műanyagoknak van egy olyan nagyszerű hatása, hogy ha ez bekerül egy élő szervezetbe, állatoknál ez már azért kutatás alatt van, akkor az ott például gyulladásokat tud okozni, káros hormonális elváltozásokat indít el, akár rákkeltőek is lehetnek. Tehát ez mondjuk egy abszolút olyan terület, ahol nagyon komolyan fel kellene, hogy lépjenek a különböző kozmetikai gyártók például. Azt gondolom, hogy innen indulunk ki, hogyha azt kérdezzük, hogy egy adott termék környezetbarát-e vagy nem, és nyilván innentől kezdve pedig mehetünk tovább azokra a kérdésekre, hogy és mi a helyzet a kőolajszármazékokkal például.
Nincs erre valamilyen szabályozás, hogy a mikroműanyagokat hogyan lehet használni a szépségiparban? Mert mostanában elég sok szó folyik azért róluk, vagy szóval róluk. Nincs erre valami egységes szabályozás még?
Jelenleg nincs. Igazából valószínűleg ennek az az oka, hogy ez egy viszonylag friss, új dolog mindenki számára, és ezért a szabályozások nem fél év alatt szoktak kialakulni. Tehát egy pár éve beszélünk csak egyáltalán a mikroműanyagokról, és én szerintem körülbelül azt mondhatjuk, hogy 2 éve van köztudatban, amióta már nem kell talán elmagyarázni mindenkinek, hogy akkor itt mi ez a probléma, hogyan alakulok, és a többi. És egyébként, ha már itt az elsődleges mikroműanyagokról beszéltünk, akkor ugye érintettük, hogy például ezek a flakonok is általában ugye műanyagból készülnek a csomagolások. Ha például azok kikerülnek a természeti környezetbe, akkor ezekből a műanyag flakonokból is az időjárás, illetve az egyéb fizikai, kémiai behatások következtében ugyanúgy mikroműanyagok tudnak létrejönni, mivel a műanyag nem tud szó szerint lebomlani újra értékes anyaggá, visszaforogni a természeti körforgásba, hanem csak darabolódni tud, tehát fizikailag tud aprózódni, és így jönnek létre a másodlagos mikroműanyagok, amikkel igazából megint ugyanott tartunk, mint hogyha az elsődleges mikroműanyagok kerülnének be a vízhálózatba. Viszont meg tudjuk nézni ugye az összetevők között, hogy a kozmetikumunk az tartalmaz a mikroműanyagot, úgyhogy én biztatnék is erre mindenkit, hogy akár az otthoni repertoárt így gyorsan nézze át. Konkrétan azt kell keresni az összetevő leírásban, hogy van-e benne polietilén, polipropilén, polietilén teresztalát, illetve polimetil metakrilát. Ezek rövidítve a PE, PP, a PET, illetve a PMMA. Tehát ezek szoktak előfordulni, és hogyha egy ilyen összetevőt látunk a fogkrém vagy bármilyen egyéb kozmetikumon, akkor abban például mikroműanyag van.
Lehet látni, hogy elindult már valamilyen fajta szabályozás erre, vagy még annyira a gyerekcipőben jár, hogy nincs is erről szó?
Elindult, viszont nem ezen a területen, hanem úgy általánosságban az egyszerhasználatos műanyagok, illetve az úgynevezett ilyen oxodegradábilis műanyagok terén, ezek azok a tipikusan műanyag zacskók, amikről úgy gondoljuk sokszor, hogy biológiailag lebomlóak, viszont gyakorlatilag csak annyi történik, hogy a műanyag között ilyen kis keményítő szemcsék vannak, és ami a szét tud esni darabokra, de attól még ugyanúgy műanyag. Tehát ezeknek például a betiltása elindult. Most július 1-től várható egyébként ennek az élesítése EU-s szinten, tehát ez egy EU-s előírás, és Magyarország is ennek abszolút igyekszik megfelelni. Most van kidolgozás alatt a jogszabály. Én elolvastam, ez egyelőre elég ígéretes. Nyilván nem az fog megtörténni, hogy július 1-től ezek a bizonyos egyszerhasználatos műanyagok egyáltalán nem lesznek elérhetőek, hanem ez egy fokozatos kivezetés lesz, illetve nyilván az alternatívák megtalálását is célul tűzték ki. Aztán meglátjuk, hogy ezután persze itt a kozmetikumok terén például a mikroműanyagokra mikor kerül sor, de biztos, hogy előbb-utóbb ezzel foglalkozni kell, mert nem csak környezeti, hanem ténylegesen egészségügyi veszélyeket is hordoz.
Hogy látod itthon, milyen a fogyasztói magatartás, sőt, milyen lehetőségei vannak egy fogyasztónak, hogy környezetbarát fürdőszobai termékeket vásároljon?
Én azt gondolom, hogy egyre jobb. Amikor ennek neki látom, hogy a saját fürdőszobámban ezeket az eszközöket hogyan tudom megtalálni, akkor még azért picit nehézkes volt, aminek az volt az egyik oka, hogy sokszor az sem elegendő, hogyha azt mondjuk valamire, hogy naturkozmetikum, ugyanúgy lehetnek az összetevői között nem kívánt dolgok is, tehát itt mindenféleképpen szükséges egy ténylegesen tudatosság egyelőre. Mi például azért csináljuk a hulladékmentes.hu-nál a webshopot, hogy ezzel ne kelljen már másnak foglalkoznia. Tehát azért én azt gondolom, hogy nem várható el minden egyes fogyasztótól, hogy ez kívülről által tették fújja. De szerencsére efelé haladunk már, hogy ezek a termékek azért egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. És nem feltétlenül termékekben tudok ilyenkor egyébként gondolkodni, hanem sok esetben onnan érdemes elindulnunk, hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy tényleg szükségünk van ennyi mindenre. És ebben egyébként a megfelelően kiválogatott a bőrünknek, majd megfelelő kozmetikumoknak a megválogatása rengeteget tud segíteni, ugyanis csak egy példát mondva, ha a megfelelő hajápolási szert például megtaláljuk egy-két dolgot, akkor azzal gyakorlatilag 6 másikat teljesen ki tudunk ittatni a fürdőszobából. És ezek a lépések azok, amik rengeteget tudnak segíteni abban, hogy ez egy ténylegesen fenntartható, pénzügyileg is fenntartható, úgymond alternatív fürdőszobává alakulhasson, de végtelen egyébként a sor, tehát a tappanoktól kezdve a sminkekig bezárólag rengeteg mindenre lehet már szerencsére megoldást találni.
Említetted korábban az ökocímkét, ez egy segítség a vásárlónak, hogy mi az, amit választhat, melyik az, amelyik bőrbarát és környezetbarát is számára? Ez hogy működik? Milyen címke ez?
A címkésnél azt érdemes nézni általában, ha már itt csomagolásról beszélünk, hogy például fenntartható forrásból származik-e az az adott csomagolóanyag. Itt elsősorban a fa, illetve a papír csomagolóanyagokról beszélhetünk, ott az FSC, illetve a PFC ökocímkéket érdemes keresni. Mind a kettő azt jelenti, hogy a papírhoz felhasznált anyag az fenntartható erdőgazdálkodásból származik. Magyarán egy olyan erdőségből vágták ki a fát hozzá, ami egyrészt erre a célra lett ültetve, másrészt a kivágott fa helyére ültetnek egy másikat. Tehát nem az erdőségeket pusztítják ezzel, és ezt az ökocímke abszolút tudja biztosítani. Amit még így érdemes lehet keresni, az az általános ilyen EU-s ökocímke. Hogyha például egy ilyet látunk egy kozmetikumon, akkor abban például egészen biztosan nincsenek parabének, amik a hormonrendszert tudják sajnos károsítani, és tartósítószerként elég sok mindenben megtalálhatóak. Ezen felül pedig egyébként egy csomó egyéb olyan ökocímkét is megtaláltunk, ami nem feltétlen közvetlenül ennyire az egészséghez kapcsolódik, hanem inkább környezeti tényezőket tud alátámasztani, és ilyen például a különböző vegán, illetve az állatkísérletmentes címkék, ezek tipikusan ilyen nyuszis logók, illetve amit még érdemes lehet keresni környezeti szempontból, és rengeteget tesz, hogyha ezt szépen be tudjuk építeni, az, hogyha a pálmolaj összetevőket elkezdjük kerülni, és itt most mondanám ehhez az RSPO elnevezési ökocímkét, ami a fenntartható pálmolajat jelöli, de igazából a pálmolajra sajnos az a probléma, hogy annyira hatalmas nagy biznisz, hogy már sajnos az RSPO, a fenntartható címke sem minden esetben ad biztosítékot arra, hogy ez ténylegesen egy olyan helyről származott az összetevő, és ott inkább arra érdemes fókuszálni, hogy kerüljük magát a pálmolajat, mint összetevőt.
Uh-huh. Hogyha már a csomagolásról is beszélgettünk, mennyi hulladékot generálunk a fürdőszobában, általánosságban? Van erre valami statisztikád, vagy bármi információt, hogy a modern fürdőszobai tevékenységünk az mennyire generálja a hulladékot?
Ha a háztartásban nézzük, akkor úgy nagy általánosságban azt tudjuk mondani, hogy ami a leginkább hulladék generáló, talán igen, ez a legjobb szó erre, a helyiség a háztartásban, az a konyha elsődlegesen, és ezután jön a fürdő. És a konyha ugye leginkább az élelmiszerek miatt, a fürdő pedig a különböző kozmetikumok miatt, valamint ugye a papírtermékeknek köszönhetően, a higiéniás termékekről nem is beszélve, amik egyébként mind-mind van alternatív megoldás, amik amik egyrészt nem egyszer használatosak, másrészt pedig sok esetben még ténylegesen itt is bekapcsolódik az egészségi tényező is. Gondolok itt például a szintén higiénes eszközök alternatíváira, a mosatóbetétekre, az intim kelyekre.
Mennyi papírt használunk el a fürdőszobában? Úgy értem, hogy mennyi olyan papírt használunk el a fürdőszobában, amit lehetne alternatívákkal kiváltani?
Hát eleve ugye a papírtöltőt az abszolút ki lehetne váltani, egészen egyszerűen akár csak rongyokkal, amik biztos, hogy vannak otthon mindenkinek. Ha valaki nagyon nyitott ezekre az alternatív megoldásokra, akkor egyébként még a WC-papírt is meg lehet spórolni, vagy legalábbis nagyban csökkenteni. Ezt ugye ilyen kis bidével lehet megoldani, illetve egyre többen használunk egyébként erre is mosható alternatívát. Itt is meg lehet találni azt a határt, ami valakinek belefér, tehát nem muszáj mindenhez például ilyet használni, hanem valaki egyszerűen csak kombinálja ezt a kettőt. Ami nem annyira papír, hanem inkább műanyag, azok a már említett intim higiéniás eszközök, illetve amire figyelni lehet, hogy maguk a különböző termékek, amiket megvásárolunk és bekerülnek a háztartásba, azok milyen csomagolásban találhatóak meg. Bár hozzáteszem, hogyha van választási lehetőség, akkor a műanyag helyett a papír még mindig egy jobb alternatíva.
Ezek a papírcsomagolások és a fürdőszobai papír, van lehetőség arra, hogy újrahasznosítottat válasszunk, vagy mennyire trend ez a fürdőszobai termékeknél, hogy újrahasznosított papírt használjanak?
Alakul, és én azt látom, hogy ennek egyrészt az oka, hogy gőzerővel haladunk azért a körforgásos gazdaság felé, legalábbis annak a megvalósítása felé. A másik pedig, hogy már van egy olyan kritikus tömeg, hála jó égnek a fogyasztói oldalról, akik ezt követelik is és keresik. Márpedig, hogyha van egy fogyasztói oldali igény erre, akkor erre a piac is reagálni fog. Ezért is nagyon fontos egyébként, hogy azért nagyjából ismerjük a különböző összetevőket, mert amerre szépen elmozdulunk, amerre az igény halad, arra fog a piac is velünk együtt menni. Minden esetre én azt látom, hogy igen, ez most már elég erősen alakul, jó irányba ez az újrahasznosítási hajlandóság, akár a külső csomagolásokban, akár a belsőkben. Tehát itt ugye említettem, hogy a papírtöltőt például teljesen el lehet hagyni, de ha valaki nem szeretné, nem tudja, azt mondja, hogy neki ez nem fér bele, abszolút van már arra lehetőség, hogy erre újrahasznosított alapanyagból készített papírtöltőt válasszon.
Említetted a körforgásos gazdaságot. Tudnál erről egy kicsit beszélni, hogy ez most lehet, hogy furcsán fogalmazom, de milyen állapotban van, mennyire haladunk-e felé, mennyire reális az, hogy a közeljövőben nagyobb lépésekkel haladjunk felé?
Uh-huh. Említettem ugye itt a július 1-i egyszerhasználatos műanyagoknak a betiltását, az például ennek a része. Tehát ami talán egy kicsit nehezebb így a hétköznapi oldalról, hogy a körforgásos gazdaság az ugye egy hatalmas nagy csomagnak tűnik, aminek a kis lépései szépen valósulnak meg, csak nem feltétlenül tudjuk ehhez összekötni. De ennek például ez a műanyag stratégia abszolút egy nagyon, nagyon fontos kardinális része. Én azt látom, hogy most már végre azért haladunk. Itt azért annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben mondta ki az EU 2015 végén, 2015 végén döntött úgy az EU, hogy mi akkor a körforgásos gazdaság felé haladunk előre. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerünk az fenntartatatlan. Ezt egy lineáris folyamatként érdemes elképzelni. Bal oldalt betápláljuk a gépbe az erőforrásokat, legyen az fa, kő, bármi egyéb. A folyamat során ezt szépen átalakítjuk, szállítgatjuk, használjuk, majd hulladékként távozik a folyamat végén. Ideális esetben egy kicsit visszaforgatjuk a rendszerbe a szelektív gyűjtés segítségével, de az már világos, hogy ez nem oldja meg a problémánkat, tehát itt nem arra van szükség, hogy egy ilyen egyenes, csöves megoldást alkalmazzunk, hanem ennek a csőnek egy körré kell alakulnia, innen jön maga a körforgásos gazdaság is, amiben gyakorlatilag az, ami hulladékká válik, ugyanolyan értékes alapanyag, mint az elsődleges erőforrás, viszont ugye ennek köszönhetően nem kell több fát kivágni, nem kell több erőforrást kinyerni, hanem a hulladékká vált anyagok abszolút visszaforgathatóak, és nyilván ettől még sokkal-sokkal összetettebb a rendszer, de röviden tömören ez a lényege. És ami egyébként érdekesség szerintem, hogy nyugatra ezt hívják zero waste koncepciónak, Tehát ez az egész zero waste, hulladékmentes folyamat, illetve törekvés, ez igazából egy gazdasági eredetű dolog, csak szépen átemeltük a hétköznapokba, hogy amíg ezek a jogszabályi előrelépések nem történnek meg, addig miért ne csináljuk, miért így hétköznapi fogyasztók is, amennyire ugye ez megvalósítható. És ennek egyik hozománya, hogy ezzel pedig ugye kialakult egy olyan fogyasztói igény, ami támogatja ezt az egész folyamatot. Ugye sokszor szokták emlegetni, hogy ezt a politikai meg a gazdasági szereplőknek kell megoldania, ami egyrészt igaz, de hozhatnak ez bármilyen megoldást, hogyha a fogyasztók ezt nem hajlandóak felhasználni, azt szerint így haladni tovább, akkor igazából nem tudunk célt elérni. Tehát itt ennek a két szegmensnek kell egymáshoz közelíteni, és én azért azt látom, hogy ez azért szépen alakul. A kérdés ugye az, hogy időben vagyunk-e ahhoz, hogy a különböző környezeti vagy akár klímaváltozási fenyegetettségeknek még azért elébe tudjunk szaladni.
Ezek a lakossági zero waste törekvések, ezek mennyit számítanak a nagy képben? Inkább arra érdemes figyelni, hogy ez egy kicsit nyomás gyakor a döntéshozókra és a kereskedelemre is, vagy van konkrét haszna annak, hogy lakossági szinten ezt elkezdjük csinálni és erre figyelni?
Egyrészt a nyomásgyakorlás az abszolút. Tehát, hogy anélkül nem biztos, hogy annyira szeretnének változtatni, azért ezt ki kell mondanunk. Tehát, hogy erre abszolút szükség van. Az, hogy egyébként ugye a hétköznapokban ez mennyire számít, szerintem próbálja ki mindenki. Én azt szeretem ebben az egészen a legjobban, hogy látványos, azonnal érzékelhető, és azonnali pozitív előnyekkel jár a számunkra is, mint egyének számára. Hogy csak néhány dolgot mondjak, ha például elkezdünk erre törekedni, akkor, és mondjuk maradjunk itt tényleg akkor a szépségipari dolgoknál, a legegyszerűbb dolgok fognak velünk szembejönni, amik egyben az egészségünknek a legjobbak. Ha elkezdünk mondjuk arra ügyelni, hogy a különböző élelmiszereket honnan szerezzük be, és itt nem arra gondolok, hogy itt most mindenki szabaduljon rá csomagolásmentes boltokra, mert léteznek piacok, őstermelők, helyi eladók is, akik ugye már a csomagolásmentes boltok előtt is abszolút itt voltak, és rendelkezésre álltak, hogy ebben előre tudjunk lépni. Gyakorlatilag az étkezésünk is az egészségesebb irányba kezd el elmozdulni, pusztán azáltal, hogy kevesebb feldolgozott élelmiszert kezdünk el fogyasztani, illetve ami még ilyen kicsit meglepő paradoxon lehet, az, hogy ha mennyiben ezt a folyamatot jól csináljuk, és szépen elkezdünk haladni ebbe az irányba, és hadunk magunknak időt, és nem kidobáljuk a dolgokat, hanem amikor mondjuk valami elfogy, elromlik, csak akkor keresünk rá alternatívát, azért ez szépen lassan, gyakorlatilag akár 10 000-eket is meg tud nekünk spórolni, úgyhogy én ebben csak mint egyéni szinten is előnyt látok, arról nem is beszélve, hogy ugye egyre több embernek sajnos a klímaszorongás azért hétköznapi részévé válik, már pedig, hogyha fogjuk magunkat és cselekvők leszünk, és a megoldást a kezünkbe vesszük, és azt mondjuk, hogy én ennyit meg tudok tenni, de azt megteszem, akkor ezt a depresszió felé való hajlamot azért ez elég jelentősen csökkenti.
Tehát akkor ez alapvetően, ez a viselkedési forma, ez nem csak arról szól, hogy mi áldozatot hozunk a környezet érdekében, hanem annyi mindent nyerünk vele a környezettudatosságon kívül, amit miatt érdemes beépíteni őket a mindennapjainkban.
Én így gondolom, illetve én azért is életek szerint meg azért is foglalkozom ezzel, mert én ennek még csak előnyével találkoztam. Hozzáteszem, hogy itt jó, hogy említetted ezt a lemondást, azt hiszem ezt a szót használtad. Uh-huh. Tehát, hogy ami lemondással jár, én a mondó vagyok, hogy azt akkor még egyszerűen csak ne lépjük meg, tehát, hogy feszegessük a határainkat, de azért nem muszáj ennek is a hétköznapokban minket stressző dologgá válnia. Mindenkinek más az, ami be tud válni, és nincsen egy egységes rendszer arra, hogyha ezt meg ezt kipipáltad, akkor te jó vagy. Tehát mindenkinek a saját megoldásait érdemes megtalálni, és ezen a ponton azért azt gondolom, hogy az is egy fontos téma, hogy a hulladékmentesség, vagy ez a zero waste is azért egy kicsit ebből a szempontból félre van értelmezve sokszor. Ugye a zéro miatt azt hiszik, hogy akkor ez nulla hulladék, de ilyen nincs, hogy nulla hulladék. A hulladékmentességnek az a célja, hogy csökkentsük minimálisra azt a mennyiséget, amit a szelektív, illetve a kommunális kukába helyezünk, és itt a kulcs szó az, hogy minimálisra. Tehát, hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha valakinek X mennyiségű szemét kerül a kukájába, az a lényeg, hogy a saját magához képest igyekezzen minél inkább csökkenteni.
Térjünk egy kicsit vissza a papír hulladékra. Egy időben nagyon-nagyon sokat lehetett hallani a papír újrahasznosításról, a fakivágásról, az erdőkitermelésről. Mostanában viszont egy kicsit, mintha ez kevésbé lenne előtérben. Mi az oka ennek, és hogy áll most a papír újrahasznosítási biznisz?
Valószínűleg azért érzed azt, hogy kicsit visszaszorult, mert mostában a műanyagban porondom. Egészen egyszerűen azért, mert iszonyatos károkat tud okozni a természeti környezetben, és azon keresztül visszajutva akár az emberi egészségben is. A papírnál pedig ugye ilyenről nincsen szó. Tehát, hogy ott inkább az a kérdéses, hogy mennyi fát vágunk ki, miből készítjük, újrahasznosítjuk-e. És egyébként itt ilyen mennyiségeket illetően, amit így jelenleg tudunk, hogy éves szinten csak Magyarországon körülbelül ilyen 700 ezer tonnányi papír használunk fel. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar olyan 70 kg körülit használ fel per fő, és egyébként így a visszagyűjtés az olyan 360 ezer tonnányi mennyiség, tehát így nagyjából a fele, és akkor ennek egy olyan 300-320 ezer tonnányi mennyiségét újra is hasznosítják, amire egyébként szükség is van, tehát egy papírból, akár egy nyomtató papírból még hétszer is lehet újra papír, abszolút. Ez szemben egyébként a műanyagokkal, amiket általában csak egyszer vagy néhány alkalommal lehet újra hasznosítani, aminek az az oka, hogy az újrahasznosításnak is kettő útja lehetséges, az úgynevezett értékcsökkenő, illetve az értéknövelő újrahasznosítás, és az értékcsökkenő újrahasznosításba tartozik a papír, illetve a műanyag. Ez annyit jelent, hogy nem lehet a végtelenségig újra és újra és újra papírt, illetve műanyagot gyártani ugyanazon termékekből, míg például az értéknövelő hasznosításnál, ahova az üveg, illetve a fém, az alumínium tartozik, a elviekben az üveget például a végtelenségig újra és újra üveggé lehet hasznosítani.
Hol használjuk a legtöbb papírt? Milyen iparág, vagy akár a saját kis hétköznapi életünkben, hol használjuk a legtöbb papírt el?
Iparágban a nyomdaipar az, ami a legtöbbet használ el belőle, illetve nyilván az újrahasznosított papír aránya is náluk a legmagasabb. A hétköznapi életben pedig, hát itt tényleg a papírtöltőktől kezdve a WC papíron át, ha otthon papírra nyomtatunk, nagyon sok minden lehet ennek az összetevője. A különböző termékeknek a csomagolására nem is beszélve, az újságokig bezárólag, viszont a jó hír, hogy ezek igazából mindegyike abszolút újrahasznosítható, amire érdemes figyelni, hogy az újrahasznosításra kerülő, tehát a szelektív gyűjtőbe kerülő papírok azok egyrészt ne tartalmazzanak különböző műanyagokat, és ne legyenek szennyezettek, ne legyenek olajosak, zsírosak, tehát ha például egy pizzás dobozt valaki újra szeretne hasznosítani, az teljesen rendben van, az újrahasznosítható, de ki kell belőle vágni a zsíros részeket, és azokat nem szabad a szelektív gyűjtőbe tenni.
Mennyit számít ilyenkor a szelektív hulladékgyűjtés? Sokat hallani róla, hogy annyira azért nem ez a legnagyobb fegyverünk a klímaváltozás ellen és a környezetszennyezés ellen, de papírtéren mennyit számít ez?
Abszolút igaz, hogy nem a szelektív gyűjtés a megoldás, de ha már van, akkor használjuk. Tehát csak azért, mert nem az a megoldás, attól még nevessük el teljesen. Néhány ilyen érdekes adat azért, hogyha például egy tűzpapírt állítunk elő, akkor ahhoz körülbelül 400 köbméternyi vízre van szükség, míg egy tonnányi újrapapírnak az előállításához már csak 100 köbméterre. Ugyanígy nem mindegy, hogy mennyi alapanyagot, meg egyáltalán milyen alapanyagot használunk fel, ahhoz, hogy egy tonnányi új tűzpapírt gyártsunk, körülbelül 1700 kg-nyi fára van szükség, míg ahhoz, hogy egy tonnányi újrapapírt gyártsunk, 1150 kg papírra van szükség. Tehát nem az elsődleges erőforrásra, hanem arra a másodlagos nyersanyagra, amit bedobtunk a szelektív gyűjtőbe, és ugyanígy az energiafelhasználás is jelentősen kevesebb, és egyébként maga a légszennyezés is elég jelentősen csökken, konkrétan 75%-kal kevesebb az újrapapír gyártása során, mint amikor az elsődleges papírt állítjuk elő.
Látszik egyébként a trendeken, hogy egyre több a papír újrafelhasználás, az újrafeldolgozás, vagy milyenek a nemzetközi trendek ezzel kapcsolatban?
Abszolút e felé haladunk, azt azért nem tudom kijelenteni, hogy minden szuper. És azt azért érdemes tudni, hogy ahhoz, hogy újra papírt gyártsunk, mindig kell egy kis elsődleges erőforrás cellulóz, de ettől függetlenül ez csak azért szükséges, hogy abból ugyanolyan minőségű anyagot tudjunk aztán készíteni. Én esetre azt tudom mondani, hogy maga az újra papír gyártása az már önmagában környezetbarát, és gazdaságilag is jobban megéri, úgyhogy abszolút efelé haladunk, és nem csak a különböző higiéniai termékek tudnak például újra papírból készülni, vagy a különböző csomagolóanyagok, hanem sok éve elérhető, így már teljesen jól, funkcionálisan használható kartonbútorok is ugyanígy újra papírból.
Mire figyeljen az átlagember abban, hogy kevesebb papírt használjon a mindennapi életében, vagy akár konkrétan a fürdőszobában is?
A legegyszerűbb az, hogy egyrészt használjuk a papír mindkét oldalát, és hogyha valakinek mondjuk ez nem opció, teszem azt, hogy irodában dolgozik, ahol rengeteg papír keletkezik, amiken nincsenek ilyen érzékeny adatok, akkor azokat a papírokat például általában óvodákba, iskolákba be lehet adni, örömmel szokták fogadni, azokra rajzolnak. A másik, amire érdemes lehet figyelni, hogy ne vegyünk újonnan igazából teljesen fölöslegesen papírt, például csomagolási célra, itt ugye főleg a karácsonyi időszak szokott eléggé kiemelkedő lenni ebben. Biztos, hogy benne mindenkinek rengeteg széle papírja, újságja, kottája, bármilyen van otthon, ezeket egészen nyugodtan újra lehet használni, de egyébként egy sába, egy anyagba is tökéletesen el lehet fejteni az ajándékot, vagy akár a többször használatos tasakokat is eredményesen be lehet vetni. Ami pedig még elég sokat hozzá tud tenni, az, hogyha a könyveket nem újonnan megvesszük és gyűjtögetjük, hanem beiratkozunk például a könyvtárba és kölcsönözzük azokat. Úgyhogy elég sok megoldás van erre. A higiéniai termékeknél pedig abszolút ugye a megelőzés az, ami megint csak elő tud kerülni, és a megelőzésen belül ugye megint csak az a kérdés, hogy tényleg szükségünk van egy adott dologra. A másik pedig, hogyha azt mondjuk, hogy szükségünk van rá, akkor azt használjuk minél tovább. Ha pedig ez nem opció, akkor legalább hasznosítsuk újra, tehát kerüljön vissza ebbe a gazdasági körforgásba. Emellett pedig, amire abszolút figyelhetünk, az, hogy már eleve olyan anyagokat szerezzünk be, legyen az egy WC-papír, egy törlőkendő, bármi egyéb, ami eleve újra papírból készült.
És mit tanácsolnál valakinek, aki most szeretne elkezdeni egy kicsit zöldebb fürdőszobát, kicsit zöldebb háztartást kialakítani? Hol kezdje el a munkát? Mi legyen az első lépés?
Szerintem először lépjen egy picit hátra, és egyelőre csak figyelje meg, hogy mik azok a dolgok, amik az ő fürdőszobájában megtalálhatóak, illetve amik is folyamatában bekerülnek. És mik azok a, és miután ez megvan, akár egy listát is lehet erről írni, szépen érdemes átgondolni tudatosan, hogy mi az, amire szükség van, mi az, ami nincs használva, tehát biztos, hogy benne mindenkinek vannak olyan eszközei a fürdőszobai polcokon, amiket igazából nem használ. Emellett pedig, ha szeretnénk már így igazán belemélyülni, akkor itt lehet arra is fókuszálni, hogy a különböző flakonos megoldásokra keressünk alternatívát. A folyékony tusfürdőket például abszolút jól lehet használni a szappanokat. Az említett intim higiéniás termékeket nagyszerűen lehet használni a különböző alternatív megoldásokat, mint a mosatóbetéteket, intim kelyeket, vagy például már a menstruációs bugyik is elérhetőek. Nyilván itt a WC-papír, illetve az egyéb ilyen papír árunál az újrahasznosított alapanyagra érdemes figyelni, ha van ilyen opció, illetve ami még sokat számít, ugye az, hogy az összetevőket nézzük meg. És én egyébként amondó vagyok, hogy ha valaki csak műanyag csomagolásban tud például megtalálni egy számára megfelelő kozmetikumot, aminek az összetevői rendben vannak, akkor az még mindig egy sokkal jobb előrelépés, mint hogyha a csomagolás miatt egy olyat venne meg, aminek az összetevője azért kétesek.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Edina, nagyon jó tippeket adtál.
Köszönöm én is a meghívást.